34. fejezet. A kis Zsuzsika. No de időközben csoda is történt. Az örmény Szabó elkészítette az új öltözett ruhát. Csak 2 héttel késett az ígért határidőn felül, ami azok előtt, akik a szokásokat ismerik, valóságos csodának nevezhető. Erre a nagy napra, hogy az öltözet teljesen elkészült, nagy vendégséget adott a lakóinak a Szabó gazda. A herceg és Pelargus együtt részesült abban a kegyben, hogy egy örmény vendégséget végignézhetett. Mert arra, hogy végig is egye, külön fog kell, mint ami ennel a magyar faj rendelkezik. Az örményeknek vasfogaik vannak, csak azok képesek megfelelni annak a hírhedett hurkának, amely apróra vagdalt bivajhúsból készül, s kéményben megfüstölve és kiszárítva élvesztetik. De még jobban kipróbálja a fogakat a peszmeg, ez pedig olyan eledel, hogy a jeget, amit nyáron drága pénzen vesznek, megtörik apróra, s akkor leöntik sűrűre főzött forró musttal. Akkor aztán kanállal eszik a forrót, meg a hideget egyszerre. Györgynek még ezzel sem találták kedvét. Azt mondta Pelargusnak, hogy ha minden nap ilyen traktával kényeztetnék, még akkor sem óhajtana rodostóban megvénülni. Ellenben a skófiummal kihímzett magyar díszruhájának nagyon örvendezett. Most legalább meglátogathatja végre özvegy Bercsényi grófnét, akiről Pelargustól annyi nevezetes jellemvonást hallott elbeszéltetni. György éppen úgy, mint Pelargus azt hitte, hogy mikor az özvegy Bercsényi grófnőről beszélnek, hát az nem más, mint az a nagylelkű hősnő, aki férjét és a fejedelmet minden viszontagságon keresztül híven kísérte, és erélyesen is tápolta. Arról Mikes Kelemen nem világosította fel őket, hogy ez a kitűnő asszony alakja a szabadságharcnak, még tavaly tavasszal meghalálozott, s 6 hónappal később az özvegy Bercsényi gróf újra megházasodott, elvette a felesége nevelt leányát, a kis Zsuzsikát, hogy aztán néhány hónap múlva azt tegye özvegy Bercsényi grófnévá. A többi urak pedig nem beszélnek egymás között az özvegy asszonyságról. Kiki azt hitt, hogy talán már a másik értesítette az új állapotról Györgyöt és Pelargust. Másnap, amint az új köntös elkészült, engedelmet kért György az atyától, hogy az özvegy Bercsényi grófnét meglátogathassa Pelargussal együtt. A fejedelem megadta rá az engedélyt, de azzal a kikötéssel, hogy Mikes Kelemen is kíséretében legyen, meg hogy délután menjenek oda, mert ha délelőtt mennek, a menyecske ott találja őket marasztani ebédre. Györgynek sehogy sem ment a fejébe, hogy mi baj támadna abból, ha őt az özvegy grófné ott fogná ebédre. Délután 2 órakor indulnának el Lóháton, Bercsényék lakása éppen az ellenkező végen volt Rodostónak, mint a fejedelem kastélya. Györgynek a kedélye még mindig az alikői keserű víznek az üdvös hatás alatt állhatott. Milyen keserű volt neki, mindent kritizált, amit csak útjában eléje került. Micsoda esetlen házak, gaznő ki a kövek között. Az utcákon folyik a sár, udalmas egy vidék. Ezek az egyforma zöld szőlőhegyek, az a szomorú zöld színű tenger, ez a zagyvalék nép, amely bivaj fogataival elállja az utcát. Alig lehet a piacon keresztül vergődni a sok rongyos szekértől. Ezek a faképű görögök, kivált az asszonyfélék. A mumusnak öltözött török nők, férfiak meg, mintha az öreg anyjuk szoknyáját vették volna fel kaftánnak. És mélyikast viselnének a fejükön, meg ezek az örmények. Másutt a kéményseprők nem ilyen feketék, és milyen utálatos nyelv, amit beszélnek. Mikes Kelemen tapasztalva a herceg rossz kedvét, megkísérté másfelé téríteni az eszejárását, és útközben példálozott neki, hogy csak nincs is a világon szebb idióma a magyarnál. Azt a hercegnek meg kell majd tanulni grammatika szerint. Mindjárt Lóhátról adott fel neki egy példát a konjugációból. Tudjuk, hogy a latin grammatikában az első igehajtogatás az ámóval kezdődik. A magyarok is ezt választották szintén. Csodálni lehet, hogy miért nem inkább a görög grammatikájét. Tanulja meg ezt a szót, herceg. Szeretek, szeret, szeret, szeretünk, szerettek, szeretnek. Hisz ez meg úgy hangzik, mint mikor 2 ács húzza az öreg fűrészt előre-hátra. Milyen gyöngyen hangzik ez németül. Ich liebe, du liebst, er liebt. Magyarul meg csupa retek, rekeszek, szekeresek. Hisz, ha én ezt egy szép leánynak mondom, elhiszi, és elszalad. Mikes nagy megbotránkozással csóválta a fejét. Micsoda nevelés! Hogy el tudták rontani ezt a fejedelmi vért? Megérkezvén Bercsényék lakása elé, ahol a csatlósok rögtön bekötötték a lovakat az istálóba, első tekintetre meglepte Györgyöt, hogy ez a lakás sokkal kényelmesebben van berendezve, mint a fejedelemé. Dagadó kerevetek, drága szőnyegek, ezüst kancsók, serlegek, úgy szintén majolika vedrekbe ültetett virágok mindjárt az elfogadó teremben. De mindez elveszett a szem előtt, mikor egy perzsa kárpit mögül előlépett a házasszonya. Egy kis finom filigrán munka hölgyecske, akinek életvidám arcához úgy illik az ellentét, a fekete gyászruha és fátyol. Az a derült sima homlok, finom orr, rózsaszínű orca, az elrejthetetlen kis gödröcskékkel a közepén, az áll is éppen olyan gödrös, és azok a módos mozdulatok, az a gyermeteg mórikálás. György azt hitt, hogy Bercsényi nének az unokáját látja maga előtt. És amint Mikes Kelemen bemutatta, már a nyelve hegyén volt, hogy a nagymama után tudakozódjék, amit a fiatal hölgy hirtelen elévágott, kezét nyújtva szíves indulattal. Hozta Isten György herceg! Ó, az én boldogult férjem Bercsényi gróf nagyon sokat emlegette a herceget, csak egyszer láthatná életében, és hogy nem teljesülhetett ez a kívánsága. Györgynek egyszerre hidege és melege is kezdett lenni. Hát ez az a tiszteletre méltó matróna, az a hősnő, Bercsényi özvegye, Pelárgus sem tudott egyebet tenni, mint hogy a feje tetején benő tonzúrát vakarta. Ellenben Mikes Kelemen lopva előhúzza a csizma szárából a frizér fésűjét, s a haját a tarkójáról a füle mellé fésüli, ilyen formán fedezve a kopasságot. E fájdalmas emlék megújulásánál aztán semmi sem volt természetesebb, mint hogy a gyászoló özvegy könnyekre fakadjon. Elmondta a végpillanatait a megdicsőültnek. Itt ült ezen a karszéken, feküdni nem bírt már. Egyik ez a fejedelem kezében volt, másik a feleségéjében. Ki lesz neked olyan híved, mint én voltam, édes fejedelmem? Ki fog téged úgy szeretni, mint én szeretlek, édes kis Zsuzsikám? Ezeket mind magyarul mondta, de György két szót mégis megértett, azt, hogy szeretlek, meg azt, hogy Zsuzsikám. Tehát ennek is Zsuzsánna a neve, mint annak a másiknak, a megátkozottnak, a szívből kitépetnek. Erre aztán németül szólalt meg a herceg, liebe Zsuzsikám, én nem tudok magyarul beszélni, de azért magyarul érzek. Tudom, mindent elmondtak már nekem a hercegről. Alig vártam, hogy meglátogasson, felelt az özvegy meglehetős németséggel, aztán leülteti az urakat a kerevetre, Györgyöt magával szemközt egy perzsa kartalan székre. György ekkor látta, milyen szépek Zsuzsika szemei a könnyek felszáradtával, ez a szivárvány sötét kékje. Hát hogy tetszik Rodostól, kérde a grófni. El vagyok bájolva mind a várostól, mind a vidékétől. A házak csupa virágos kertek kialakítva, körül az üdes zöld mosolygó szőlőhegyek. Ez a sokfajta nép érdekes keleti viseletével. Zamatos keleti nyelvek, ez nekem mind végtelenül tetszik. Hát még az a fölséges tenger, amelyet ahányszor meglátunk, annyiféle arcot mutat. A két kísérő úr egymásra nézett, idejött, egészen más véleménye volt a hercegnek. Olyan is úgy szeretem a tengert, mondta az özvegy, olyan kedven volna egy vitorlás bárkával messze elcsapongni rajta, de hát magamban nem mehetek, és nincs senki, aki kísérje. Egész öntudatlanul jött nála ez a kacérság. Hát majd én eljövök a grófnéért, és aztán együtt kirepülünk a tengerre. Nagyon jó lesz, mikor? Holnap. Mikes Kelemen közbe vágott, s ha valami rossz szél nem fúj. És meddig fog a herceg itt maradni, kérdi az özvegy. Ó, nagyon sokáig. Nekem addig itt kell maradni, amíg jól meg nem tanulok magyarul. És szeret kegyelmed magyarul tanulni? Imádom ezt a nyelvet. Nincs ehhez fogható melódia. Egy olyan szép szót mondott a grófni az elébb, szeretlek. De már ez sok volt Mikesnek, hisz édes hercegem, én ugyanazt a szót mondtam kegyelmességednek az úton, és nekem azt tetszett mondani, hogy ez olyan, mint a fűrészelés. Nem igaz, nem az a szó volt, kennek a szavai között egyetlen egy elbetű nem akadt meg. A grófni elnevette magát, haj, de szép volt, mikor nevetett. Az álmédes hercegem, mert az a szó szeretlek, csak annyit tesz, hogy ich liebe. De ha már az az elbetű is közbe szúródik, akkor azt teszi, hogy ich liebe dich. Ó, hisz ez egy valódi csodanyelv, mondta György. Egy elbetűnek a közbeszúrása egy szerelmi vallomás. Az imádónak a magyar hölgytől nem kell egyebet kérnie, csak egy boldogító elbetűcskét. Ja, ha így magyarázzák a grammatikát, akkor egyszerre megértem. Könnyebb is egy nyelvet egy asszonynak a szájából megtanulni, mint egy férfiéből, mondta az özvegy, mert a férfi száját eltakarja az a csúnya bajusz, de az asszony szájának minden mozdulatát lehet látni. Pelargus közbeszólt. Ezt úgy hívják, hogy grammatika víva. Mi az, kapott a Szóny György, grammatika víva? Abból tudnék én gyorsan tanulni. No hát járjon el hozzám a herceg minden nap, én majd tanítani fogom magyarul. Nagyon jó lesz. Minden nap egy órát, nem kettőt. Ha minden nap 20 szót megtanul, egy hónap alatt kész magyar lesz. Kegyelmettől megtanulok 100-at egy nap. No, csak ne olyan mohón morgolódik, Mikes. Kezdjük el mindjárt ma. Mi az, amit megfogtam, kérté György? Ez az én kezem. Az én kezem, nem a kegyelmet keze, hanem az enyém. Az enyém kezem, enyém. Nem felejtettem el. Hát ezt hogy hívják? A herceg nagyon határozottan érintette ajkaival az etimologizált tárgyat. Ezt úgy hívják, hogy csók. Ezt meg úgy hívják, hogy pofon, nem szabad. Csók, pofon, szabad. Köszönöm, ezt korrepetálni kell. Nem is gondolta a herceg, hogy minden szavával micsoda két élű tőröket forgat meg az ő kísérője szívében. A kis Zsuzsika éppen a jó Mikes Kelemennek a titkos lángja volt, akiről forró epedéssel emlékezik meg nénikémhez írott levelében. Zsuzsikáért sóhajtozik örökké. El is vette volna, ha sanyarú sorsa nem gátolja benne, de így tűrnie kellett, hogy az aggastyán fővezér grófnét csinált belőle. Mert nem azért házasodik az ember, mivel szüksége van rá, hanem azért, hogy módja van benne. Mikes volt a legfiatalabb legény a rodostói száműzöttek között, azért, hogy mint a féle írásra bíbelődő embernek kopaszodott is a tarkója. Annál fogva sok öreg sas között eddig elé versenytárs nélkül állt. Ha a fejedelem messzebb útra rándult ki vadászatokra, ő rá bízta, hogy az alatt őrizze meg az özvegy asszonykát, ami az ő szívének nagyon is jól esett. Ő kezdett el feszengen is figyelmezteti Györgyöt. Gondoljunk már a hazatérése, hercegem. Elsőt doboltak a várban. Hadd doboljanak, az a misére szól. Én nem tudok imádkozni. Az özvegynek az arca e szóra a legőszintébb ijedelmet fejezte ki. Nem tud imádkozni? Aztán egyszerre a szánalom jelent meg az arcán, szegény kis herceg. Hát aztán, mikor valami nagy baja van, mikor veszélyben forog, mit csinál, ha nem tud Istenhez fohászkodni? No, én megtanítom kegyelmedet imádkozni, az lesz a legelső. Holnap mindjárt. Ide jöjjek? Nem, hanem a Panája görög kápolnába. Ott van az én áldott férjem eltemetve. Megtanulok kegyelmettől imádkozni magyarul. Mikes Kelemen ugyancsak zsúrolta már a talpával a padlót, ideje volna az elmenetelnek. Az özvegy olvasta az arcáról a kamarásnak a nyughatatlanságát, de elé vágott. Ó, bizony, addig, amíg uzsonnát nem adtam kegyelmennek, el nem mennek. Az volna szép, ha látogatók egy magyar asszonynak az asztalától megvendégeletlen távoznának. Mikes Kelemen hasztalan szabódott, hogy ők most végezték az ebédet, meg hogy az alikői keserűsós kúra után még 6 hétig kell diétát tartani, Zsuzsika minden válaszsal készen állt. Tudom én, hogy mit szabad, és mit használatos az alikói fürdő utána az asztalra hozni. Betanított engem arra az én megboldogult nevelő anyám, a drága jó Krisztina grófné. Nem lesz más, mint töltött galamb gyömbérbe főttel, az a gyönge gyomrúaknak való. A töltött galamb meg a gyömbérbe főtt pedig szintén a gyöngéje volt Mikes Kelemennek. Ezzel vissza lehetett tartani, és aztán el kellett néznie, hogy a Zsuzsika valamennyi galammájat mind a György tányérára szedegeti. Azt pedig ő is szerette. De az ő porciója keserű volt. Bizonyosan rábocsájtotta az epét a szakácsné. Azok a galammájjal kínálkozó kétágú villák, mind az ő szívén jártak keresztül. Ez alatt is egy csomó magyar szót tanult meg a herceg. Kérem, köszönöm, elég galamb kés. Szállok kendnek, állok elibe. Ha ez így megy, a grammatika vívában nagyon hamar a gyakorlatokra fog kerülni sor. Még soha ilyen jó étvágyjal nem látták enni a herceget. De hát kitűnő konyhája is volt az özvegy grófnénak. A rövid uzsonna, melyben nem volt más, csak töltött galamb, meg gyömbérbe főtt, természetesen hétféle fogásból állt, alig akart vége szakadni, és az mindegyszerre kedvenc étele lett a hercegnek. A drága jó levelen sült, meg a húsos pitek különösen megnyerte tetszését, és miután azoknak a készítés módját is előadta a háziasszony, annál fogva folyfást annak a beszélő száját kellett nézni, hogy a kiejtését a szavaknak jobban felfoghassa. Zsuzsika grófné magyar asszonyok szokása szerint kifogyhatatlan volt a kínálásban, amellett egyik percben könnyezett, mikor eszébe jutott, hogy ez volt az ő szeretet Miklósának a kedvenc étele, meg hogy ezt a liktáriumot a felejthetetlen Krisztina grófnőtől tanulta. A másik pillanatban megint jó kedve volt. Mikes Kelemennel is sokat évődött, úgy téve, mintha ő járna utána, s az játszaná a bibliai Józsefet. Az meg aztán bosszújában annál többet evett. Noha, mink az éjjel tüzes tatárokkal nem álmodunk, hát sohasem, dörmögi a kamarás úr, az ozsonna végén szürcsölve a megypálinkát a hosszú nyakú egyesből. Egyszer mégiscsak vége szakadt a rövid ozsonnának. Az urak búcsút fevének a háziasszonytól megajándékozták a cselédeket, aztán felülének a lovaikra. Györnek a paripája azt követte, hogy egyre oldalt fordulva lépegetett előre, ezáltal kényszerítve a gazdáját, hogy folyvást visszanézzen, amíg csak láthatja azt a házat, melynek a tetejéről kendővel integetnek utána búcsú üdvözletet. Mikor aztán a szűk utcák elnyerték a lovagokat, György egyszerre nagyon beszédessé vált, nem tudott kifogyni a dicséretéből ennek a csoda hölgynek, akihez hasonló asszonyt ő sose látott. Ezzel lehet tréfálni, enyelegni, minden szót fölvesz, semmi meg nem sérti, és azért mégis olyan tiszteletet tud maga iránt fenntartani, mint egy királyné. Mindenképpen jó kedvre volt hangolva a herceg. Előre vágtatott, és a szemközt jövő vásárosokat a saját nyelvükön üdvözlé. A törököket szelim alejkummal, a görögöket polatétivel. Egyszerre olyan nagy lingvista lett. A hátra maradt két kísérő ógott-mógott. Bolond dolog lesz ebből, hogy elfelejtette egyszerre a szép iót, pedig az azon kezdte, hogy a nyakába ugrott, s összecsókolta, s megesküdött vele a holdvilágnál, Páter Oloferno áldása mellett. Mikor aztán megint a tengerpartra kijutottak, akkor meg bevárta a kísérőit György, és elragadtatással beszélt nekik a tengerről. Van ennél fölségesebb látvány? Nézze kegyelmed azt a végtelennek látszó síma tükröt. Mennyi változatosságot mutat? Amott zöld, mint a pázsit, itt meg már bíbor színű, mi ott a túlsó partnál meg egészen sötétkék. Azok a halászbárkák a fehér vitorlákkal, olyanok, mint valami nagy hattyú madarak. Itt egyszerre elhallgatott, de mind a ketten kitalálták a titkos gondolatját. Milyen gyönyör lehet egy ilyen halászbárkán párosával, am a tündérvilág fölött végig repülni. Bizony vacsorára doboltak már a fejedelem kastélyában, mire hazaérkezének. A fejedelem nem tett semmi szót az elmaradás miatt, csak a vacsoránál, amit ő látta, hogy György hozzá sem nyúl az ételhez, a két kísérő is csak tisztesség véget majszol valamelyest foghegyen, mondott annyit, hogy előre tudtam, hogy majd jól tartja a fiút galamb májával a menyecske. A vacsora utáni amabilis konfúzió alatt úgy eltűnt a herceg az étkes teremből, hogy senki se vette észre. Csak a társaság szétoszlása idején, amikor Pelargus kereste, hogy hazavigye, akkor jöttek rá, hogy az új ruhái mind le vannak rakva a tornácban, egész a szattyán csizmáig. A hercegnek tehát mezitláb in puris indúzis et perisomatibus kellett valamerre elosonni. Senki sem látta, merre osont. Nosza futott szét az egész társaság herceget keresni. A fejedelemnek tudtó sem merték adni a dolgot, mint hogy már aludni tért volna. Azonokból doboltatni, trombitáltatni sem mertek, hanem szaladgáltak szerte széjjel, kérdezősködve okostól, bolontól, nem látta-e a herceget, vagy ahogy a magyarok mondják, keresték őt égen, földön és padláson. Ő azonban egyik helyen sem volt található, mivel hogy vacsora után leszökött a tengerpartra, ott felbérelt egy Kaikjit, attól leckét vett a csónakkal való vitorlázásból, csak éjfél felé került haza. Szegény Mikes és Pelargus urai még majd megőszültek ez alatt a nagy rettegéstől. akkor azután György herceg visszakerül-e Csuromvíz nagy csatakosan térdig és válik felgyürkőzve, akkor erélyesen remonstrálálnak előtt, hogy ilyen bolondságokat többé ne cselekedjék. Akkor aztán még neki állt fejje. Hiszen, ha megígértem a szép Zsuzsikának, hogy elviszem a tengerre vitorlást csónakázni, hát akkor okvetlenül kell értenem a csónakázáshoz. Erre aztán a két filozófus azt mondá neki, hogy nem kellett volna megígérni a szép özvegynek a csónakázást. De hát van is a fiatal emberrel szemben a logikának hatalma. Másnap reggel, amint a misére hívó dobszó harmadszor is elhangzott, György minden értekezés nélkül elhagyta a kastélyt, és elindult gyalog a Panája görög kolostort felkeresni. Könnyű volt arra rátalálni a görög negyedben, ám bátor tornya nem volt. Harangozni nem szabad a muzulmán városokban, azért toronyra sincs szükség. Egy kemény fatábla, amelyet két kalapáccsal ütögetnek, hívogatja össze isteni tiszteletre a hívőket. Mikor György megérkezett a kápolnához, már akkor annak nyitva volt az ajtaja. Egy nagy süveges és nagy szakállas barát már ott várta az ajtóban, kevéssel beérte, egy piaszter elég volt neki, és onnan egyenesen oda vezeté Bercsényi Miklós befalazott síremlékéhez. Az özvegy már ott volt a márványkő szarkofág széles talapzatán tértepelve. Némán inta a hercegnek, hogy foglaljon mellette helyet. György is oda térdepelt a szép özvegy mellé. Bercsényi aztán elkezdi halkan, érthető szóval elmondani a mi atyánkot, összetett kezeit a márvány koporsó párkányára támasztva. György figyelmesen nézte az asszony imádságos kis száját, és igyekezett utána mondani a nem értett szavakat. Az, akihez a szavak felküldetnek, bizonyosan megérti azokat. Azután elimádkozá az özvegy az Ave Mariát, majd a krédót, mind magyar nyelven. A hátuk mögött ott állt a görög Kalugyer, s görögül mondta utánuk a litániát. Akkor megint előkezdte az özvegy a mi atyánkon, folytatta az üdvözleten, végezte a hiszekedjen, és ez így ment tovább. György azt hitte, hogy ez mind az ő oktatására történik. Mikor már tizedszer is elrecsitálta a szép ajkak által elédiktált szent mondatokat, azt mondá a szép Zsuzsikának. De most már elég lesz, édes lelkem. Isten úgyse könyv nélkül tudom már mind a hármat. Erre szelíd áhítat teljes arccal néz a szemébe az özvegy, s halkan szólt hozzá. Ne gondolja azt a herceg, hogy az imákat a kegyelmességed oktatására mondám fel. Én az én megdicsőült uramnak a lelki üdvösségéért imádkozom. És még kétszer mondta el mind a hármat. 12 volt a fogadalom. Akkor állt fel a térdéről az asszony. És már akkor másfél éve volt annak, hogy Bercsényi örök álmát aludta a márványkő alatt. Mikor kijöttek a kápolnából, a szentelt vizet kölcsönösen egymásnak nyújtva, azt kérdezi György az özvegytől. Így megy ez minden nap? Bizony, így megyen minden nap. Hát ilyen hosszan tart a magyar nők hűsége. Édes herceg, mi magyarok, akik itt a Propontis partján számüzetésben élünk, már 10 év óta lakunk itten. Engem 8 éves koromban hozott el a hazámból az én nevelőanyám, Krisztina grófnő, annak már 16 esztendeje múlt. Hát, ha mi mindannyian a tengeridő alatt hűségesek voltunk ahhoz, akinek az arcát nem láthatjuk, akinek a szavát nem hallhatjuk, a magyar hazához. Hogy ne volnék én hűséges ahhoz, akinek mindig csak a szeretetét láttam, s jó szavát hallottam. György most kezdett elbámulni. Ez az asszony nem a lodoiszkák, s nem az iók képmása. Ez valami más forma lény, érthetetlen valami. Majd megismeri még jobban is, és akkor meg fogja érteni. Ne kísérjen kegyelmet haza, térjen vissza a fejedelmi kastélyba. György elmerengve tért vissza a kastélyhoz. Ebéd után, mikor felálltak az asztaltól, ő maga kezdte el az imádkozást, és szép tiszta kiejtéssel mondá el magyarul az Úr imáját. A fejedelem keblére ülelte a fiát, az urak odatódultak hozzá, s kiki ott csókolta, ahol érte. Olyan jól esett nekik, hogy a fejedelem fi az ő apáik nyelvén imádkozik. Csak Mikes Kelemen vakarta a fületövét, odadörmögve Pelargushoz. Ez nem történik Isten hírével. György másnap már nem a görög kápolnában kereste a találkozót a szép özvegyel, hanem rábeszélte a két mentorát, hogy a francia etikett szabályok szerint, ha az ember valamely úri háznál vendégségben volt, ott intra octavam vizitet tenni tartozik. Ezt így tanította dicsőmestere Vammána. Annál fogva ismét látogatást tevének Bercsényi nénél. De ezúttal csak rövidet, úgyhogy lovaikat be sem kötötték az akolba. Magyar szavak tanulásáról természetesen szó se volt ez alkalommal. György diplomatai furfanggal mind csak azt akarta kitudni, hogy minő életrendet tart naponta a szép özvegy. Azután szép illedelmesen visszatértek a város túlsó végére. Mindenkinek feltűnt, hogy György egyszerre átváltozott. Jókedvű, kötekedő lett, mindenkit bátyám uramnak címezett. De még jobban feltűnt az, hogy egyszerre olyan nagy barátja lett a vadászatnak. Nem csak hetenként kétszer, amikor a fejedelemmel együtt az egész udvar cserkészni indult, követte ő is a dicséretes példát, s lőtt a nyulak után, ahol meglátta őket, amitől azok még jobban futottak, hanem naponként felkapott a paripára, s két agarat véve maga mellé elindult egyedül agarászni. Mikesnek nagyon gyanús volt ez az agarászás, annál inkább, mert György soha nem hozott haza nyulat, pedig fél napig is oda kóborolt. Egyszer, hogy nem eszébe jutott Mikesnek egy szóra ellátogatni Bercsényiné lakására. Hát, amint belép az ajtón, egyszerre csak a nyakába ugrik mind a két agár. Nem is ment aztán be a házba, hanem visszafordult. Most már bizonyos volt, hogy György szerelmes az egyetlen szép asszonyba, akivel a bújdosó szóba állhat ez idegen földön. De beleszeretett volna a Zsuzsikába anélkül is. Igazi ős típusa volt az a magyar asszonynak, amilyenek voltak a magyar férjhez ment nők, még aztán sokáig, még a század első felében is. Szabad szájú, tréfát megértő, aki előtt minden bohóságot, ami megtörtént, el lehet mondani, semmi meg nem botránkozik, nagyot nevet rajta, hanem aztán, amin elbeszélve nevet, az titokban meg nem teszi. Nem bíráskodik az a mások erkölcse fölött, csak a saját magáét tartja rendben. Nem kell azt félteni, saját magát félti, tudja jól, mi a rossz, s megtartja a jót. Egyszer az egyedül folytatott társalkodás közben azt kérdezi György Zsuzsikától. Meddig fogja még kegyelmed ezt a gyászruhát viselni? Holtig. Ki kényszeríti rá? Az a név, amit én viselek, nem olyan, mint a gyászfátyol, ami a viselésben megfakul, hanem olyan, mint az őszhaj, ami évről évre fehérebb lesz. A Bercsényi nevet nem lehet fölcserélni. De hát egy még fényesebb névvel... Ne mondjon ilyen szót, édes herceg. Ez nem tréfálni való. Nem tréfálok, komolyan mondom. Akkor nem ismeri kegyelmed azt, akiről beszél. Magamról beszélek. Azért mondom, hogy nem ismeri. Hogy én nem ismerem magamat? Nem. Majd, ha egyszer ki fog kegyelmed lépni a nagyvilágba, akkor egyszerre meg fogja tudni, hogy kicsoda. Kegyelmed nem az a mindennapi halandó, akit a többiek mértékével tagsálnak. Kegyelmednek külön sorsa van. Más embert, ha a szíve megindít, mehet arra, amerre a szíve indítja. De kegyelmednek szabott útja van, amelyről se jobbra, se balra le nem léphet. Nem értem. Világosan megmondom. Kegyelmed, ha egy nőt megszeret, legyen az grófnő, hercegnő, márkinő, feleségül nem veheti csak bal kézre. No hát ez szokás külföldön, de a magyaroknál ez nincs bevéve. Ki mondta ezt kegyelmednek? Volt itt Rodostóban, a bujdosok táborában egy hölgy, akitől ezeket a szokásokat tudom. Eszterházi tábornok második házasságbeli felesége, egy lengyel nő. Ez is bal kézre volt a gróffal megesküdve, igen derék asszony volt. A gróf minden társaságba elhordta magával, Bercsényi nénél is sokszor megfordult. De soha ahhoz a többi asszonyságok egy szót nem intéztek. Ha Bercsényi grófninak volt valami szava hozzá, nekem mondta meg, általam izenteté meg neki, ha mindjárt ugyanabban a szobában voltak is. még mikor a nagy Pest is kiütött is Rodostóban, az egész fejedelmi udvar kényszerült távol a várostól sátorokat ütni fel, azokban tanyázni, többiek mentek keletre a fejedelemmel. Eszterházi a lengyel feleségével annál távolabb nyugatra, ott meg is halt Pestisben. És mikor az özvegye odajött hozzánk a férje halálát bejelenteni, ének idején gyalog, meg se hagyták ott pihenni, visszaküldték a halottjához azonnal. Ettől tudtam meg, hogy milyen veszedelem a magasan született uraknak a szerelme. Kegyelme csak bal kézre házasodhatik, így is kaphat francia márkinőt, de magyar grófnét nem. De hát mi kötelez engem erre, ha én nem így akarom? Édes herceg, kegyelmet sorsában, annyi az irigyelni méltó, mint a szánakozásra való. Kegyelmedet kötelezi a születése, nem az atyai vérnél fogva. Rákóczi Ferenc dicső alak egy nemzet vezére, Erdély fejedelme, de azért mégiscsak hűbéres fejedelem. Hanem az édesanyja egy kicsi német uralkodóháznak a leánya, aki rukonságban áll a burbonokkal. Ennek a vére nemesíti meg az ön szívét annyira, hogy azt másnak nem ajándékozhatja, mint uralkodó fejedelmi sarnak. Az lehet kancsal, csámpás, görbe, mégis az öné. Más között nem válogathat. Hát a francia király nem vette-e el Leszczynska Máriát, a lengyel bújdosó szegény leányát? De az a bújdosó egy elűzött király, korona nélkül is felséges úr. Fogadja kegyelmed a sorsát, örüljön az életnek, és ne ronts el a másét. Az ellenállás még csak jobban fokozta György szenvedélyét. Reggel korán lovára vetette magát, és este került haza. Kergette a fenevadak legkegyetlenebb fajtáját, a kielégíthetetlen szerelmet. Mikor este hazakerült, habzott a ló a tajtéktól. Később már a lovon nyargalászás sem elégítette ki. Kibérelt egy vitorlás bárkát, és bekalandozta vele a kis-ázsiai partokat. A legnagyobb szélben, viharban kockára téve az életét. A fejedelem úgy tett, mintha mindezekről tudomás sem venne. Kevés beszédű volt, gondolatait nem mondta el, hanem leírta. Ami ideje maradt az ájtatoskodásból, az délelőtt írással, délután kézi munkával tölté, és mikor ott ült az asztal főnétkezés előtt elmerengő tekintette, senki sem merte őt megszólítani. Ha valakire megharagudott, azt azzal bünteti, hogy nem szólt hozzá. Amióta Bercsényiné határozottan arra kérte Györgyöt, hogy ne látogasson el többet hozzá, a szerelmes ifjú megtartá ugyan a tilalmat, azonban minden reggel elment a Panája kápolnába, elébb, mint az özvegy odajövetelének az ideje volt, és oda annak a síremléknek a márvány talapjára, amelyen ő térdepelni szokott, egy kis ne felejts koszorút tett le, aztán tovább ment. Ezt tudták a kamarás urak is. Egy napon bátorságot vűny Mikes Kelemen, hogy a hallgató fejedelmet megszólítsa abból az alkalomból, hogy a francia hajó indulni készül vissza, Marseille-be. Tehát ideje volna azt a francia királyhoz küldendő gratulációt útnak indítani. A fejedelem szó nélkül felnyitá az íróasztala tetejét és kivette a kéziratot, családi pecsétjével lezártan és egy erszény pénzt mellékelt hozzá. Adja kegyelmet Pelargusnak. Pelargusnak parancsolja átadni a megbízatást. Kegyelmet tanácsára cselekszem. Megfontoltam azóta a dolgot. Mégis tanácsosabb lenne György herceget bízni meg ezen misszióval. Pro primo. Ő felsége 15. Lajos sokkal jobban megtisztelve érezné magát azáltal, ha gratulációt vérbeli rokona adná a kezébe, mintha egy szimpla nemes teszi azt le a trónja zsámolyára. Pro secundo, György herceg egyúttal szót emelhetne a fejedelem ügyében is a királynál, aki most éppen kedvező indulatban fog lenni. Pro tercio, Pelargus nem is tud jól franciául, ellenben György herceg úgy beszéli azt, mintha anyanyelve volna. Pro quarto, György hercegnek az itteni lézengése valóságos süralom és kínlódás. Se ifjú korához méltóan mulatozni, se elme tehetségéhez megkívántatólag pallérozódni, bizonyára itt a mi számkivetésünk helyén semmi alkalmatossága nincsen. Pro quinto. A francia udvarnál a hercegünket rangjához illő nevelésben fogják részesíteni. hogy egykor aztán mind a tudományokban, mind a katonai ismeretekben tökéletesülve, mint hazájának megszabadítója állhatna elő, ha annak az ideje eljön. A fejedelem arcán szelíd mosoly derengett, azt mondta rá. És Prokoronide, szép Zsuzsika is felszabadulna a tüzes ostrom alól. A kamarás úr a szeme fehérjéig elpirult, hogy a fejedelem is kitalálta a legvégső gondolatját. Bizony, ez is megjárja egy argumentumnak. No hát erre a gondolatra vadászunk még előbb egyet, mondta a fejedelem, visszatéve az iratot és az erszényt az írószekrénybe. Most hozták nekem hírul, hogy a hegyek között egy pár tuc vetődött a tanyák közé, és az a nádasba vette magát, ahonnan kiszáguldoz a legelőkre, és sok birkát leöldösött már. Holnap érte megyünk, felverjük és elfogjuk. De a francia hajó holnap már indul. Tudom, de nem egyenesen Franciaországba, hanem Ogyesszába. Valami szállítmánya került. Onnan még egyszer visszatér, és akkor aztán felveszi a mi követünket. S ha György fiamnak kedve lesz hozzá, hogy ő vigyel, akkor rábízhatjuk, bárha nehezére fog esni a szívemnek, hogy tőle ismét megváljak. Én azonban semmi erőltetést nem használok, pedig bizony nem ártana, mert az ilyen fiatal szív a maga gerjedelmében mindenféle veszedelmekbe képes hanyat homlok ragadni az emberét. Efelől legyen megnyugodva kegyelmet, semmi baj nem fog történni. Én csak a magyar példabeszédre hivatkozom, amit a jobb kéz áldoz, ne tudja meg a bal kéz. De hát, ha a bal kéz talál valamit adni, azt jó lesz megtudni a jobb kéznek. A fejedelem elérti a metaforát, csak maradjon kegyelmet békében. György fiamnak az erényére ugyan ne adjon kegyelmet egy réz oszporát se zálogba, hanem a szép Zsuzsikának a tiszta karakteréért a tűzbe teheti kegyelmed a kezét. Ennek a mondásnak még egy fejcsóválással sem volt szabad ellent mondani. Mikes Kelemen tudatta az urakkal az örvendetes vadászhírt, hogy holnap egy kóbor párducot fognak fölverni a nádasból. Ez még Györgynek is örömet okozott, az az állat, amely kosokat tép széjjel, csak nem lehet vadmacska. A vadászat nem egészen új volt. Lóháton, dzsiriddel, hajító kelevézzel. Másnap kivonult az egész úri társaság valamennyi csatlóssal, lovásszal a nádas felé. A párduc éppen akkor hurcolt el egy Tokiót, a hosszú szarvú nyájból lehetett látni a csapását a sűrű nádbozót között, ahonnan a kopók nagy hamar fölverték. Györgynek kedvezett a szerencse, az ő kelevéze találta a dúvadat a lapockáján. Annak még akkor is volt annyi ereje, hogy vissza tudott fordulni a vadászára, s felugrott a lovának a nyakára, szügyébe vágva a körmét. Itt azonban György a vadász késével leszúrta, s aztán nagy diadallal hozták haza a trófeumot. Györgyöt a fejedelem is megdicsérte, az gyönyörű kelevészhajítás volt 15 lépésről. Mernék fogadni egy erszény pénzbe, mondá Mikes Kelemen Pelargusnak, hogy ennek a párducnak az írháját a Zsuzsika fogja viselni Palást Gallérnak. Na ugyan elvesztette volna a fogadást. Mikor a vadásztársaság visszatért Rodostóba, éppen akkor hangzottak a búcsúlövések a francia hajóról, mely a magas tengeren tovább vitorlázott. Az urak hazaérkezve a fejedelmi tanyára, még sokáig néztek utána a perspektívával. A jól megszolgált vacsora után György azt mondta, hogy ő most azonnal elviszi a lovát, melyet a párduc megsebesített a zsidóhoz, akitől vette, s ott hagyja nála ápolás alatt, addig is cserébe hoz mást el helyette. Azonban dehogy ment ő a lovával a zsidóhoz, begyógyul az a sem magától is, átkocogott a város végére Bercsényinél lakásához. A mai nagy felhevülés után egész Jussát tartotta hozzá, hogy hőstettével eldicsekedjék. Szép holdvilágos volt az éjszaka. No, hiszen a ház ajtaján be sem eresztik ilyenkor, de azért beszélhetnek egymással, ő maga a nyerekben ülve, a szép asszony a ház párkányán. De már messziről megdöbbenti, hogy a ház ablaktáblái mind tárva voltak. Mikor odaért és benézett az ablakon, üres volt végtől végig valamennyi szoba. Az a szállítmány, amit a francia hajó Ogyesszába vitt, a szép Zsuzsikának a háztartása volt. Bercsényi özvegye elköltözött Lengyelországba. Már előtte való nap tudatta ezt búcsú vevő levelében a fejedelemmel. Elfutott a nagy kísértés elől. Ezért mondta Rákóczi Mikesnek, hogy bizony tűzbe teheti a kezét a szép Zsuzsika erényéért. A másnapi ebéd nagy hallgatás között ment végbe. Senkinek sem volt kedve a szót megkezdeni. Mikes Kelemen úgy nézte végig az étekfogásokat, mintha fogadott bőjtje volna. György pedig azt jelenti, hogy nem jól érzi magát a tegnapi vadászat után. A fejedelem küldött is neki egy ejtel alikői keserű sós vizet, s később a borbélyát is megbízta, hogy nézzen utána, használta a fiának a panacea. A borbé visszatérett örvendezve referálá, hogy nagyon is meghasznált a keserű víz a hercegnek, mert egyszerre kiugrott az ágyából. De még jobban bevált a vizet vívő inasnak, mert annak hideg fájás volt a tomporában. Sántított, de amint a herceg a hátához vágta a keserű vizes flaskát, egyszerre kiállt a lábából a fájás, úgy elszaladt, mint egy nyúl. Szerencse, hogy a flaska nem cserépből volt, hanem kovakból. Az ebéd utáni rövid ájtatoskodást végezve a fejedelem rendes szokása szerint az esztergályozó műhelyébe ment. Egy olyan széket fundált ki, ami darabokra szétszedhető, és tábori ágynak is elnyújtható. Mikor az eszterga kerekét hajtotta a forgács pattogásból, alig hallott, hogy valaki belép a műhelyébe. Csak akkor vette észre, hogy György áll a háta mögött, mikor egy percre az eszterga megállt. Az ifjúnak az arca olyan halavány volt, mintha valami nagy lázból kelt volna fel. Jobban vagy-e, fiam? Egészen jól vagyok. Mit kívánsz tőlem? Azt, hogy taníts meg engem is esztergályozni. Ebben az egy szóban annyi kétségbeesés volt, annyi keserűség, annyi jajszó elmond, vagy a fejedelemnek a szíve elszorult. Az a nagy szív, mely egy ország keservét be tudta fogadni, nem volt elég ennek az egy szónak. Keblére ülelte a fiát, és erős mellének görcs vonaglásai éreztették, hogy a kitörni akaró zokogást folytja vissza. Nem, fiam, te nem fogod az apádnak a mostani mesterségét megtanulni, hanem bele fogsz okulni abban, ben apád mester volt hajdan. Jár velem az írószobámba. Azzal a fejedelem lesimítádús szürke szakálláról a belehullott faréit, felölti a kabátját, s a fia vállát átölelve, bevezeti őt maga mellé, és íróasztal a fiókját felnyitva, elővett abból egy ezüstokot. Abból kikeresett egy pergamentet, és átnyújtá neki. Olvasd ezt el! Az volt második Rákóczi Ferencnek a végrendelete. György felnyitá az írást, és meglátva annak a címét, megcsókolá az aláírt nevet, és ismét összehajtva a pergament, visszanyújtá az atyának. Aztán a keblébe nyúlva elővevé annak az iratnak a másolatát. Szívem fölött hordom a mását, de még a szívemen belül is. Tehát mégis átadták neked a bécsi pártfogók. Ezt még Pelárgus sem mondta el nekem. Nem tudta. Miért nem mondtad meg neki? Féltem, hogy el fog szomorodni rajta. Nem, fiam. Az én végrendeletem ne szomoríts el az én hazám szülötteit. Csak az én életemnek az árószava az, nem annak az ügynek, amelyért éltem. Én érzem, hogy el vagyok múlva, de Magyarország, de a népszabadság nem múlik el soha. Isten küldött, Istenhez térek vissza. Majd fog küldeni mást, amikor az idők teljessége eljön. Sújtja most azokat, akiket szeret, mint a jó apa megvesszőzi a szeretett gyermekét, de ha a próbát kiállta, fel fogja emelni és jobbjára ülteti. Megláttad, amit látni óhajtál, apádat és a bujdosók telepét. Szomorú egy tanya, még a romjai sincsenek itt már a hajdani hatalomnak, dicsőségnek. Elmondta neked Pelárgus szabadságharcunk történetét. Megérthetted belőle, hogy az a had, mely Magyarország, és a szabadság zászlói diadalról diadalra vezette, s melyet csak Isten keze törhetett meg, véletlen csoda által, nem egy gyülevész volt, hanem rendezett hadsereg. Vezetve, kormányozva, tapasztalt hadvezérek által, kik a hadi tudományokban a császári hadseregnél és csatamezőkön lettek kimívelve. Nincsenek már velem, elhaltak, elhagytak. Aki fiatal volt, fegyverfogható férfi, az mind elment az ifjú Eszterházi és Bercsényi vezetése alatt Franciaországba, és most francia zászló alatt szolgál. Akik velem maradtak, ez a maroknyi hűcsapat, mind a világból kimaradt ember, jó keresztjén, becsületes hazafi. De ezekkel én még, ha hivatnám is, hadjáratot nem kezdhetnék. Hát, akik otthon maradtak, gondolnak-e még rám? Igen, gondolnak. Egy törvénycikket hoztak, mely számkivetésemet kimondja. A hatalmasságok, akik hajdan szövetségeseim voltak, most még a nevemtől is elfordulnak. Nagy tetteim, erős dolgaim, amiket az ő javukra tettem, ma már bűnszámba mennek. Bízom az Istenben, ha megengedt, hogy eltemessenek, meg is enged halni. De te örökében maradsz az én nevemnek és az én lelkemnek. Áldom az Urat, hogy megengedett látnom, hogy megismerhettelek. Saját ifjú alakomra ismerek benned. Dicsérendő és elvetendő indulatok mind oly számban vannak a te ifjúi szívedben, mint az enyimben voltak. Úgy kell azokat fogadnunk, ahogy adva vannak. Tökéletes emberek nincsenek a világon, de tökéletesíthetők mindannyian. Neked most el kell hagynod ezt a mi szomorú tanyánkat, ahol számodra se öröm, se munka nem kínálkozik. Fájni fog a szívemnek, hogy ismét elszakadsz tőlem, de kötelességem a fájdalmat megtagadni. György sírva borult atya lábaihoz, annak a térdeit átölelve. A fejedelem nyugodtan folytatá. Én téged elküldelek a franciák királyához, ki téged fejedelmi jó indulattal fog elfogadni. Azt a lehetetlenséget, ami apádnak útját állja minden határon, te nem fogod magad előtt találni. Mint fejedelmi rokonnal, úgy fog veled bánni a király, aki magas lelkű, erényes és vidám ifjú férfi. Tudom, hogy meg fogsz szeretni, és méltón kitüntet. Egy új világot fogsz magad előtt találni, mert az első tekintetre szédületbe fog hozni. Az udvar pompája, az úri rend fényűzése, amit Versailles-ban és Párizsban fogsz látni, el fogja kápráztatni a szemedet, de a lelkedet ne csábítsa el. Mindent megtudtam Pelargustól, ami veled otthon történt. Minő titkos Babilonba vezettek átkozott nevelőid, de a veled született ős erkölcs ott is fenntartá a jogát, és kitört belőled. Tiszta maradtál, mikor a sár közepébe dobtak, de a Babilont ott is megtalálod, s a cirkék ott sem keresik a sötétséget. Fényt csinálnak maguk körül. Vigyázz, hogy a gyöngyöktől ne ragadjon rád a lepra, ami a szemétből rád nem ragadt. Örülj az életnek, ami a fiatal napoké, de a szíveddel ne légy adakozó. Akinek a fején koszorú vagy korona van, annak kell vigyázni a lépteire, nehogy megbotlásában fejének dísze lehújjon. Te meg fogod azt őrizni. Neked nem kell mentor, gondviselő, udvarmester, az vagy te saját magadnak, parancsolód, bírád, oltalmazód saját személyedben. Nagyobb úr a milliók uránál, aki ura önmagának. Már ekkor Rákóczi György nem térdel, de büszkén felemelt fővel állt az atya előtt, olyan magas volt éppen, mint az atya.